És itt vagyunk újra, és még mindig Benkő Fruzsina, az In the House Hungary Egyesület alapítója a vendégem, egy borsódi térségben, úgyhogy te ott is laksz a családoddal, 120 családnak segítetek jelen pillanatban azzal, hogy a gyerekeket, ahogy te is mondtad, 0 éves kortól igyekeztek fejleszteni, tanítani, és ebben benne van, hogy ezeknek a hátrányos helyzetű roma családoknak az együttműködése is, az akarása is, az is, hogy megér hogy ez az egész mire való. Többször is mondtad, hogy nagy a rasszizmus itt Magyarországon, tehát, hogy te azt gondolod, hogy a kirekesztés és az, hogy valakinek a rasszjegyei miatt hátrány éri, vagy nem, csak egyszerűen nem kapja meg a bizalmat, meg csak se kell, hogy hátrány érje, csak ne kapja meg a bizalmat arra, hogy ő képes valamire, vagy tud valamire. Ez nagyon-nagyon kártékony, és ez az, amit ti a jelenléttel, a tanítással szeretnétek kigyomlálni, illetve azt beletenni a gyerekekbe, hogy értékes vagy, tudod, meg tudod csinálni, tanítunk, felhívjuk a figyelmet arra, ami a tehetséged, és így tovább. És mint egyesület tudjátok ezt csinálni. Azért minden, hol van közigazgatás. Azt mondd meg, hogy ott ti a bármilyen vezetéssel, falu, város, polgármesteri hivatal, és így tovább, milyen kapcsolatban vagytok, van-e valamiféle olyan kapcsolódás, hogyha nektek segítségre, tehát neked, mint In the House egyesületnek segítségre van szükséged, ha akarsz szervezni valamit, tehát hogy hogy működik
világos.
Ez?
Hát külön választanám a falvak önkormányzatait a városi önkormányzattól, mert ez is nagyon szomorú Magyarországon, hogy a falvak önkormányzatainak nagyon-nagyon meg van kötve a keze, főleg minél kisebb egy falu, annál inkább. Egyébként jó kapcsolatunk van a polgármesterekkel, és azt merem állítani, az iskolákkal és a gyerekjóléti szolgálatosokkal, a különböző segélyszervezetekkel, tehát igyekszünk jó.
Egyébként mindenképp az ő munkájukat, és az ő, hogy mondjam, az ő munkakörüket segítitek, az ő kötelezettségeikből vesztek át, szerintem.
Tehát a gyerekek jövője közös felelősségünk és közös érdekünk, hogy igen, hogy ez, hogy a mi munkánk az sikeres legyen, és hogy minél több olyan gyerek nőjön fel Magyarországon, akik aztán értékteremtő munkát tudnak végezni.
Így van.
Minden esetre helyben nem igazán segítséget szoktunk kérni egyébként, hanem akkor már inkább együttműködést mondanék, tehát tavaly előtt volt például, hogy jöttek hozzánk egy Waldorf iskolából gyakorlatra 10 napra, és akkor az NGO önkormányzattal közös projekt volt Fügödön, hogy például a focipályát bekerítették korláttal, azt lefestették, a buszmegállókat kifestették, stb. Tehát inkább azt mondanám, hogy ilyen együttműködéseink vannak. Szerencsére arról nincs szó, hogy mi olyan segítségre szorulnánk, úgymond, amit tőlük kell kérnünk. És egyébként például a falusi önkormányzatoknál gyakorlatilag jobb helyzetben is vagyunk. Tehát stabilabb a működésünk adott esetben, mint a falusi önkormányzatoké például. Igen,
hát
ez
azért
szomorú.
Hogy ez egy egészen furcsa világ. Ti lehetőségeitek vannak már 1%-ba és pályázatban?
Igen, az In the House 2/3 részt adományokból működik, 1/3 magánszemélyek adományaiból, és 1/3 részt pedig vállalatok adományaiból működünk. Nagyon nagyban. Tehát, hogy nagyon-nagyon számítunk azokra az emberekre, akiknek fontos ez az ügy, és mellénk tudnak állni, akár 1000 forinttal havonta, vagy pedig valamelyik kampányunkba beszállva. Évente több olyan kampányunk van, ahol magánszemélyeket szólítunk meg, hogy segítsenek nekünk. Így van, vagy hogy gyűjtsenek nekünk, mint adománygyűjtő nagykövetek. És a vállalatokkal is egyre jobb és jobb a kapcsolat, és ők is nagyon sokat segítenek. És emellett pedig valóban egyrészt 1%-ot is tudunk gyűjteni, nekem ez azért valahol így a magánszemélyekhez kapcsolódik, de több hónapon keresztül kampányolunk azért, hogy ajánlják fel az 1%-ot az emberek, illetve pályázunk is, de mi elsősorban magánalapítványokhoz, illetve vállalatokhoz pályázunk.
Ahhoz, hogy ezeken a pályázatokon elnyerjetek pénzt, ahhoz gondolom szükség van kapcsolatépítésre, szükség van arra, hogy bemutassátok, mit csináltok, tehát transzparensek legyetek.
Így van. Az Indahouse-nak a túlélés jelenti a láthatóság, vagy igen.
Erre hogy van kapacitás?
Hát kell, hogy legyen rá kapacitás. Uh-huh. Szóval,
de te csinálod?
Nem, már nem csak én csinálom, már az Indahouse réges-régen túlnőtt rajtam. Most 25 munkavállalónk van, helyben, illetve Budapesten. Uh-huh. Nem mindenki főállású, többségünk részmunkaidőben dolgozik, de van fundraising csapatunk, tehát uh-huh. van egy emberünk, aki a vállalatokkal és a pályázatokkal foglalkozik, van egy, aki a magánszemély adományokkal és kampányokkal, van egy emberünk, aki a kommunikációval. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy egy ekkora szervezetnek már több emberre is szüksége lenne, de azt nem tudjuk megengedni magunknak. De az kell, hogy ezzel foglalkozunk, mert hiába van egy csodálatos szakmai csapatunk, hiába van az önkéntes csapatunk, hogyha nincs pénzünk kifizetni a villanyszámlát, vagy a béreket, vagy a benzint, amivel a gyerekeket hordjuk.
Magánszemélyek által elindított gyűjtések, amikor valaki adománygyűjtő nagykövet, uh-huh. és ezt lehet látni időnként a social médiában, hogy megjelöl Igen. egy összeget, és akkor arra mozgósítja a saját környezetét. Szerintem ez egy óriás csúcs szuper dolog, mert itt ilyenkor ugye annak, aki gyűjt, annak a környezete neki, az Így ő van. Kérésére ad. Úgyhogy ez egy nagyon jó formátum, és láttam már, hogy ti is éltetek ezzel. Csak azt nem tudom, hogy ezt hányszor lehet megcsinálni, meg ugye ki az, akit erre meg lehet kérni.
Erre bárkit meg lehet kérni, mert nincs, főleg nálunk nincs megszabva, hogy egy adománygyűjtő nagykövet mennyit gyűjtsön. Tehát, hogyha mondjuk egy 16 éves gyerek azt gondolja, hogy ha 5000 forintot szeretne nekünk összegyűjteni, már az is csodálatos. Most is volt egy 8 éves kisfiú például, aki 30000 forintot gyűjtött nekünk össze, nagyon tündéri volt. És természetesen, hogyha valaki már felnőtt és olyan kapcsolati hálója van, akkor 100-200000 forintot is össze tud gyűjteni egy ilyen gyűjtés során. Óriási. Úgyhogy ez attól függ tényleg, hogy az adott ember az mennyire van becsatornázva a saját közösségébe, illetve hogy az a közösség mennyire teheti meg azt, hogy ad, és mennyire sikerül őket erre tényleg megszólítani és behívni. De bárki.
Nagyon fontos az is, hogy ugye az adományozó kedv egyszer kell elveszíteni a bizalmat, vagy egyszer kell, hogy megtörjön a bizalom. Ugye te mondtad, hogy az átláthatóság az nektek tulajdonképp létfontosságú, és azt is képzelem, hogy egy ilyen esetben nem is lehet mást, mert tényleg.
Így van, a hitelességünk és a tisztességünk az végtelenül fontos, tehát azt nem szabad elveszíteni. Igen.
És mi az, amit ti tudtok mondani, adni azoknak, akik titeket támogatnak, ugye mindenkinek fontos, leginkább cégeknek, hogy valahogy megfogalmazza, hogy ő miért támogatja ezt a valamit.
Én azt gondolom erről, hogy értékekhez kapcsolódnak a magánszemélyek is, és a vállalatok is egyébként, tehát hogyha mi hiszünk a szabadságban, az egyenlőségben, az esélyteremtésben, az oktatás erejében és fontosságában, akkor hozzánk olyan magánszemélyek és vállalatok fognak csatlakozni, és ők fognak segíteni vagy pénzzel, vagy önkéntes munkával, akik ebben hisznek. Tehát mindenképpen egy értékközösségnek gondolok egyébként minden ilyen, akár fizikai értelemben nem is létező közösséget, akik mondjuk az In The House-nak a támogatói.
Egyébként ez is egy jó gondolat, hogyha azt képzelném, hogy ha csak egy gyereknek a kezébe majd egy számára fenntartható életet biztosító szakmát adunk ezzel, az már egy óriás dolog, és hogyha másik oldalról nézzük, hogy ez a gyerek már nem csak egy általunk eltartott
hát
valaki
hogy ne,
kell, hogy
ez
legyen.
A gyerek majd, szóval, hogy tudatosan fog például gyereket vállalni, és nem a legmélyebb szegénységbe, a legnagyobb kiszolgáltatottságba, tehát nem is fogja tovább örökíteni azt, amit egyébként ő kapott.
Azt a szabályozatlanságot?
Hát az, igen, ez megint ugye messzire vezet, mert hogyha valakinek nincsen esélye az életben az öndefinícióra, meg az önmegvalósításra, akkor semmi más nem marad, mint a nemiségünk, vagy a nemünk, és az abból következő dolgok, tehát, hogy én anya tudok lenni, vagy egy férfi apa tud lenni, és akkor azzal fog kvázi élni, de persze, tehát, hogy ezt azt jelenti, igen, jó, hogy tényleg ezt is egy kutató, Durst Juditnak hívják azt a kutatót, aki nagyon izgalmas kutatásokat végez egyébként azon a területen, ami mi is dolgozunk, szóval mi nagyon sokat merítünk az ő tudásából, és egyébként akkor már Szalai Júliát is hadd hivatkozzam le, akit az elején említettél ezzel az álom elvesztéssel, hogy a hatodikos korukra elveszítik az álmaikat a falusi szegénységben élő cigány gyerekek 75%-a. Szóval ők nagyon fontos kutatásokat készítettek, és Judit volt az, aki ezt azt leírta, hogy azzal, hogyha egy közösségben csökkennek az esélyek, ez esetben konkrétan egy vasúti vonal megszűnése volt az, amit ő vizsgált, akkor hamarabb vállalnak gyereket az ott élők. Tehát nagyon-nagyon erős összefüggés van a kettő között, hogyha te esélyeket adsz valakinek, és lehetőséget az önmegvalósításra, akkor később fog gyereket vállalni, és annak a gyereknek jobb lesz az élete, mint amilyen az övé volt.
De érdekes, miközben így meg az életben maradás, nem? Tehát olyan, mint hogyha ez a hamarabb vállalok gyereket, egyrészt ugye nincs rám szükség, itt viszont lenne,
igen.
Nincs mit tennem, itt viszont lesz, illetve a másik az, hogy életben maradok, fenntartom magam, tehát a fajfenntartás, mint olyan előjön.
Hát, igen, persze, az is egy elég mélyen bennünk lévő dolog.
Még
persze.
Akkor is, hogyha egyébként erre reálisan nincs lehetőség.
Azt gondolom, hogy a mély szegénységben
is... De ez nyilvánvalóan nem ilyen átgondolt, ezek
nem,
szerintem...
Nem, igen, ezt akartam, hogy a mély szegénységben, kirekesztettségben, szegregált létben nincs racionalitás.
Semmi.
Tehát, hogy ott olyan lélektani folyamatok irányítják az embereket, amiket mi, akik meghatározzuk, hogy nem tudom, hogy mit veszünk a boltban, mi lesz belőlünk, hova utazunk a nyáron, nem tudom, tehát, hogy ezeket mi el se tudjuk képzelni.
Igen. Én is azt hiszem, hogy ez túlmutat ezen. Mit gondolsz te arról, ezt mindig meg szoktam kérdezni olyanoktól, akik ilyen területen dolgoznak, hogy a te életedben hova juthat? Mert hát ugye ezt elmondtad, hogy nagyon-nagyon komoly falakat kellene ledönteni. Az, hogy ti ebben a kistérségben ennyire hathatósan tudtok segíteni, ez óriás dolog, de benne van a te életed, a családod élete, és az összes kollégádnak az élete, és feltevése arra, hogy ezt csinálja. De gondolom az a vágyat, hogy egyszer csak ez mindenhonnan megtámogatódik, és ugye?
Hát persze, tehát én akkor lennék a legboldogabb, hogyha nem lenne szükség a munkámra, és egy kávézóban dolgozhatnék, szóval így igen. De hát most erre van szükség, és egyébként a folyamatok úgy mutatják, hogy erre nagyon sokáig lesz is, tehát én most eléggé borulátó vagyok
minek azzal kéne változni a fejekben akkor? Minek hát, kéne változni legfölül?
Hát ugye annak mindenképp, hogy azt gondoljuk, hogy egyenlőek vagyunk.
Na.
Tehát, hogy az lenne az első, hogy azt mondjuk, hogy minden ember egyenlő, minden gyerek egyenlő, és a fügödi kisfiúnak ugyanaz az ellátás és oktatás jár, mint az én lányomnak. Megjegyzem, ma éppen én is teljesen bizonytalan vagyok abban, hogy az én lányom milyen oktatást fog kapni 5 év múlva, mert ugye most még nincs 2 éves. Szóval az egyenlőség az nagyon fontos, az, hogy ne legyenek másodrangú állampolgárok Magyarországon, hogy az, hogy te honnan származol, milyen anyagi körülményeid vannak, az ne határozza meg azt, hogy hány évig fogsz élni, hogy milyen életkörülményeid és milyen egészségi állapotod van, hogy a fejedben lévő lehetőségekből mennyit bontakoztathatsz ki. Hát ez nagyon fontos lenne, és akkor ha ebben hinnének, mondjuk akár odafönt, meg így a többség, akkor ez alá már oda lehetne rendelni egy olyan intézményrendszert, meg ellátórendszert, ami ezt tudja szolgálni. De én azt gondolom, hogy a legfontosabb az tényleg ez a látásmód változás lenne.
Hát legyen így, és én nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Jaj, hát köszönöm szépen, hogy meghívtál.
Benkő Fruzsina, az In the House Hungary Egyesület alapítója volt a vendégem itt a Pont Jókorban, és szerintem azért vissza fogunk még térni időről időre. Erre